Folytatjuk az Egy Életem műsorát, Babik Edit vagyok, és mai vendégem Ivett Ellul Falcon, aki Máltán kalauzol bennünket. Málta katolikus ország, ez nagyban meghatározza az ünnepeit is.
Málta egy nagyon katolikus ország. Még mindig annak ellenére, hogy sok külföldi él itt, van egy statisztika, egy felmérés, amit 2021-ben végeztek, és az szerint a lakosság 82,6%-a római katolikusnak mondja magát. 3,9% muzulmán, 5,1% nem vallásos. Tehát gyakorlatilag római katolikus az egész ország, és ez benne van az alkotmányban is. Uh-huh. Úgyhogy ezért az összes ünnep, ami ilyen nemzetközi ünnep, de természetesen egyházi ünnepből indult ki, mint például a húsvét, meg a karácsony, az egy kicsit más, mint más országokban. Tehát karácsonykor van egy pici fenyőfa, de itt nincsenek igazi fenyők. Tehát ez egy ilyen műanyag fenyőfa, amivel olyan nagyon nem foglalkoznak, de hatalmas betlehemek vannak, amit papírmáséból készítenek, általában valaki a családból, és ez egy ilyen nagy megtiszteltetés. Tehát tudják, hogy melyik nagybácsi készítette, és akkor ez úgy szülőről gyerekre száll majd, és tele van ilyen kis apró kis pásztorokkal, meg kis bárányokkal, meg persze bébi Jézus, stb. Tehát ez az, ilyen nagy Betlehem nélkül nincs karácsony. Meg természetesen nem szenteste tartják, mert azt mi tesszük így, úgyhogy szenteste az a szokás, hogy elmennek a fiatalok az éjféli misére, és az éjféli mise után elmennek reggelizni egy szállodába, mielőtt hazamennének. Tehát nem azzal végződik a karácsony, hanem azzal kezdődik. Meg húsvétkor nincsenek nyuszik, meg színes, hímes tojások, hanem egyértelműen a feltámadott Krisztus ünnepe van. Nagy pénteken nagy körmenet, és a körmenetre ne arra gondolj, hogy mindenki ilyen nagyon vallásos, és csak arra gondol, hogy szegény Krisztus, most keresztre feszítettek, imádkozzunk, hanem ez a falu ünnepe, amikor felöltöztetik a gyerekeket, mindenféle ilyen régi római, meg hasonló ruhákba, lovas katonák is vannak, tehát gyakorlatilag mindenki részt vesz benne, és ezt várják. Erre készülnek, a búcsúval együtt, ez az egyik legnagyobb ünnep a faluban.
Van esetleg olyan ünnepe az országnak, amit mondjuk mi egy másik európai országban nem ünneplünk?
Ugye, hogy Szent József napja, az egy munkaszüneti nap, amikor van egy különleges sütemény, amit úgy mondják, hogy Zeppoli. Ez a Giuseppe névből van, Zeppoli, amit csak március 19-én lehet kapni. Esetleg már egy nappal előtte lehet kapni.
Milyen ez a sütemény?
Rikottával töltött sütemény, ami mézzel le van öntve, meg mogyoró, meg mandula darabkákkal meghintve, tehát elég édes, de nagyon finom.
Hogyha már az ünnepektől eljutottunk a gasztronómiáig, akkor nézzük meg, hogy ünnepekkor milyen ételek kerülnek az asztalra még.
Ja, egyébként még van egy munkaszüneti nap, ami Máltán egy nagyon fontos nap. Február 10-e, egy Szent Pál hajótörésének a napja. Mert Szent Pál az, aki idehozta a keresztény hitet, tehát Máltán ez egy munkaszüneti nap, és azoknak, akik misére járnak, egy kötelező mise nap. Mindenkünk augusztus 20-a. És Szent Pál ünnepe, ez a hajótörés ünnepe, június 29-én van, most tradicionálisan június 29-e előestéjén mindenki nyulat eszik. Ez nyúl ragú szokott lenni, ez Málta nemzeti eledel egyébként.
Igen, messze földön híres a nyúl pörkölt, nagyon finom.
És erre statisztikáim is vannak, mert az EU statisztikák alapján az az ország, ahol a legtöbb nyulat eszik per lakosság fő, Málta.
Aztán mi az, amit még szeretnek a máltaiak? Milyen étel kerül gyakran az asztalukra?
A süteményekről szeretnék néhány szót mondani, hogy van például egy sütemény, amit csak farsangkor készítenek, amit úgy hívják, hogy prignoláta, van a figollá, amit csak húsvétkor készítenek, és ezek közül számomra, amelyik a legaranyosabb, az, amit úgy hívják, hogy Adam, amit novemberben készítenek. Most novemberben van a halottak napja, minden szentek napja, úgyhogy ez egy csont alakú sütemény.
Ó, és milyen íze van?
Ránézel, úgy néz ki, mint egy ilyen kutyáknak készített keksz, de nem az.
Lehet, hogy ezért nem nyúlnék a boltban, vagy a cukrászdában. Milyen az íze? Mégis próbálj meg kedvet csinálni hozzá.
Egy kicsit olyan ragacsos, rágós, és talán cukormáz az, ami a tetején van, mert fehér színű a teteje. Nem tartozik a kedvenceim közé, de nem rossz.
De különleges, rossz. Egyedi.
És akkor van egy szendvics, ami a tipikus szendvics. Na. Tehát a gyerekek általában ezt viszik az iskolába, ha vízvezetékszerelő jön, azt hozza magával szendvicsnek, hogy megebédeljen. Ezt úgy hívják, hogy Hobbs bizét, ami azt jelenti, hogy az olajos kenyér, amit paradicsommal készítenek el. Ez egy lapos kenyérfajta, amit erre használnak, amit ftírának neveznek. Azzal a nagyon kicsit ráncos, nagy paradicsommal megdörzsölik a kenyeret, az egészet rádörzsölik. Van, aki sűrített paradicsomot is tesz rá, majd olívaolajat raknak rá, hagymát, salátát, paradicsomot, és tonhalkonzervet. Ja, meg kapribogyót, rengeteg kapribogyót használnak itt.
Ez egy tipikus mediterrán szendvics.
Ez a tipikus mediterrán szendvics, igen.
Hogyha Málta nemzeti italjaira gondolunk, akkor, vagy legalábbis ha a mediterrán népek nemzeti italjaira, akkor eszembe jut a fügelikör, a kaktuszlikör. Mi az, ami Máltán a legnépszerűbb? Természetesen a máltaiak körében.
Igen, Máltán nincsen nagyon erős alkoholital, mint például a vodka az oroszoknál,
vagy a pálinka.
Vagy a pálinka nálunk, hát ez a legjobb példa. Itt sörök vannak, borok vannak, és borok is körülbelül 80 éve vannak borszőlőből készített borok, amik viszont egyre jobb minőségűek lesznek, illetve likőrök. És likört minden mediterrán gyümölcsből készítenek. Talán a leghíresebb a kaktuszfüge, ami a medvetal kaktusz fügéjéből készül, ez egy ilyen rózsaszínű likőr, de emellett gránátalmából is készítenek, rendes fügéből is készítenek, Szent János kenyérből is készítenek. Szent János kenyérből egyébként készítenek egy szirupot is.
Milyen az íze? Még nem kóstoltam.
Édes íze van. Nem olyan finom, mint a méz, de kicsit mézállagú, sötét barna színű, és forró vízzel keverve, ha megiszod, azt mondják, hogy torokfájásra nagyon jó.
Nyilván medicinaként is lehet használni, kell valami ok, hogy miért ihassuk. És gondolom, hogy a sörkultúra szintén brit hagyomány.
Igen, igen, a borok, amióta a britek elmentek gyakorlatilag, azóta kezdtek el elterjedni.
Említettük a műsorban, hogy idegenvezető vagy, és szerintem sokaknak kedvet csináltál már ahhoz, hogy Máltára utazzanak. Hányan keresik fel évente a Szigetországot?
Úgy néz ki, hogy valamivel több mint 2 millióan érkeznek minden évben, és ez egyre növekszik. És most, hogy sajnos van ez a globális melegedés, ez viszont azzal a pozitív oldallal jár, hogy novemberben még csodálatosan szép az idő. Régen november már kezdett egy kicsit ilyen halott szezon lenni, idén még teljes szezon.
Azt említett, hogy 2 millióan látogatnak, ez 4-szer akkora, mint maga Málta lakossága.
Ez egy nehéz kérdés, mert mindenki tudja, hogy tovább ez nem növekedhet. Uh-huh. Tehát kiszámolták azt, hogyha az összes hotel, amelyik megkapta az engedélyt arra, hogy növelje az épület méretét, vagy új hotelt építsen, ahhoz az kellene, hogy 2-szer ennyi turista jöjjön Máltára, ami egyszerűen lehetetlen, nincsen elég hely. Ugyanakkor a COVID idő alatt rájöttek az emberek, hogy ez óriási különbséget tesz Málta gazdaságához. Most a GDP-nek csak körülbelül 20%-át teszi ki a turizmus, viszont hogyha ezt nagyon széles körben számoljuk, azzal, hogy növekszik a lakosság, azzal az üzletekből is többet vásárolnak, a hentesek több húst adnak el. Tehát amikor a COVID időszakban nem jöttek a turisták, akkor nagyon visszazuhant Málta a gazdasága. Tehát ez egy kicsit olyan kérdés, hogy szeretnék, hogy jöjjenek turisták, de bizonyos helyekre talán mégsem olyan sokan. Erre egy példa a Blue Lagoon. Pomino szigetén van a Kék Lagúna, ami egy csodálatosan szép hely, mert szinte fehér színű a homok a víz alatt. És ettől ez a türkiz világos kék színt adja, és ezt rengetegen felkeresik, ami egy kicsit most már ahhoz vezetett, hogy odaérkezel, és tényleg a tenger szép, de letelepedni már nagyon nincs helyed. Tehát ezen gondolkodnak, hogy esetleg meg kellene szabni a naponta, hányan mehetnek oda. Erről még pontosan szabály nem született.
Idegenvezetőként számodra melyek a legkedvesebb, legérdekesebb turisztikai attrakciót? És lehet, hogy most el is elengedhetjük az idegenvezetőd a te számodra. Melyek a legkedvesebbek?
És amikor elvégeztem az idegenvezető képző tanfolyamot, teljesen ledöbbentem, hogy Málta mennyivel több, mint ahogyan én ezt elképzeltem. Tehát sokan arra gondolnak, hogy a földközi tenger közepén, még most is 24 fokos a tenger, tehát mindenképpen a tenger is nagy vonzóerő Máltán, de sokkal többen él, mint egy tengerparti sziget. Már meséltem a népeket, akik itt jártak, viszont előttük, időszámításunk előtt 3600-ból egy olyan nép épített egy szentélyt, akik később eltűntek, nem nagyon tudjuk, hogy mi lett velük, de a világ egyik legrégebbi kőből épített szentélye, ez a Gigantia nevű szentély, ami Gózon található. Manapság több ilyen dokumentum műsor is van, Netflixen, Disney Channelen, stb. Valahányszor régi, még olyan korból készült építményekről van szó, ahol esetleg írásos anyag sem volt, a máltai szentélyekről mindig szó van. Tehát már eleve ez egy ilyen csodálatos dolog, egy más világ. Van egy temetkezési helyük, ahol lépcsők vannak, oszlopok vannak, termek vannak, valószínűleg különböző ceremóniákat tartottak ott, szertartásokat is tartottak ott. Ezek mind az UNESCO világörökségéhez tartoznak.
Mi az, ami még számodra kedves?
Valletta és Imdina, Valletta az új főváros, ami egy csodálatos barokkváros nagy palotákkal, Imdina pedig a régi főváros, ami olyan, mint egy régi középkori város. És persze a tengerpart, azért a tengerpartot sem lehet csak úgy leírni. Van néhány homokos tengerpart is, illetve több helyen, ahol meredek sziklapart van, a tenger barlangokat vájt ki, ahová csónakokkal lehet bemenni, több ilyen csónakkirándulás indul Máltáról is, meg Gózóról is, meg Kominóról is, és azokat sem lehet kihagyni. Tehát az is teljesen hozzátartozik Málta szépségéhez.
Magyar vonatkozású emlékek is vannak Máltán, úgy tudom.
Ó, persze, mi magyarok mindenhol ott vagyunk, és ez is egy olyan kellemes meglepetés volt, mert én angol nyelven jártam az idegenvezető képző tanfolyamra, és akkor egyszer csak nem egyedül voltam, más magyarokkal voltam, észrevettük, hogy a Szent János tár székesegyházban, a lovagok templomában van egy felirat a német kápolnában, ami úgy szól, hogy Hungária. Mert a magyar lovagok a német lovagokhoz tartoztak, a német nyelvhez tartoztak. Ugyancsak a nagymesterek palotájában van egy freskó sorozat, ami a lovagok jeruzsálemi korszakát festi le, és ott van II. András, magyar király, ahogy éppen lovaggal vatják Jeruzsálemben. És akkor vannak ilyen újabb dolgok, és most az alsó baraka kertben van egy márvány emléktábla, amit 2006-ban 56 évfordulójára helyeztek oda. A nagykövetség viszont továbbra is csak Rómában van.
Máltáról elsőként mindenkinek a máltai lovagrend jut eszébe. Mesélj egy picit róluk.
Ez így igaz. A máltai lovagrend Jeruzsálemben alakult meg az első keresztes hadjárat után. Az a mottójuk, hogy védjék a kereszténységet és segítsenek a rászorulón. Később Rodoszra kerültek, majd Máltára jöttek át 1530-ban. Biztosan hallottad már a máltai sólyom nevet, mert volt egy ilyen film is. 5. Károly spanyol királytól kapták hűbéri birtokként Málta szigetét, és minden évben egy máltai sólyomot kellett a szigetért bérleti díjként adniuk a spanyol királynak, és amit máltai sólyomnak neveznek, az a vándor sólyom, ami a világ leggyorsabb madara. És a lovagok voltak azok, akik gyakorlatilag Máltát ráérzték Európa térképére, tehát a legjobb művészekkel dolgoztattak. Többek között Caravaggio is itt járt, ő is máltai lovag volt. Caravaggio egyik legnagyobb festménye, és az egyetlen, amit aláírt, csak Máltán látható, mert olyan nagy, hogy nem viszi külföldre, ez Szent János lefejezését ábrázolja. A máltai lovagrend olyan szempontból is segített Máltán, hogy még a mai korban is létezik, és amikor az ember azt a szót hallja, hogy Málta, akkor elsőnek szerintem mindenkinek a máltai szeretetszolgálat, a máltai lovagrend jó tevékenységei jutnak az eszébe. Tehát ez egy ilyen nagyon pozitív érzés, ami a máltai szóhoz kapcsolódik, és Málta valójában már nem a lovagrend központja. A központja jelenleg Rómában van, de Máltán is van egy erőd, amit 99 évre megkaptak a máltai kormánytól, itt is van egy nagykövetség. Ez most már teljesen egy nagy nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, tehát jelenleg most májusban választottak egy új nagymestert, és az új nagymester már kanadai. Tehát ezelőtt az volt, hogy az kellett, hogy arisztokrata legyen, nemesi származású legyen a nagymester, de ez Ferenc pápa úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább, mert akkor bizonyos országokból sosem lehet nagymester, ahol nem volt arisztokrácia, és most már egy kanadai nagymestert választottak meg.
Ivet, ha csak néhány szóval, két-három szóval jellemezhetnéd a máltai lakosokat, mit mondanál róluk? Mi a leginkább jellemző attitűdjük, az élethez való felfogásuk? Mi a leginkább jellemző a máltaiakra?
Szerintem ami a leginkább jellemző, az a család szeretet. A segíteni akarás. Minden, ami a mediterrán kultúrához tartozik, ez a hangos beszéd, meg menjünk el vacsorázni, és akkor nem is az, hogy mit teszünk a lényeg, hanem az, hogy együtt vagyunk, meg ott sütögetnek az emberek, minden család, tengerparton, vagy más helyen, minden munkahely, évente többször is. Tehát ez a szociális kötődés. És emellett a család természetesen olyan szempontból is fontos Máltán, hogy miután pici a sziget, mindenki gyakorlatilag pár percre lakik a rokonaitól. Tehát itt az unokatestvérek együtt nőnek fel, a nagyszülőket minden héten látogatják. Tehát ezt érzem nagyon, ezt a családi kapcsolódást.
Családcentrikusak.
Ez volt az első dolog, amit úgy nagyon megszerettem Máltán. Meg a gyerek szeretett persze. Ahogy az első fiam megszületett, hatalmas mosolyokkal üdvözöltek az utcán. Az első máltai kifejezés, amit megtanultam, az volt, hogy kemuhelu, ami azt jelenti, hogy milyen édes. És én olyan büszkén bólogattam, hogy így igaz, így igaz.
Máltán érsz, de azért a gyökereid magyarok, hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy mit tanulhatunk mi magyarok a máltaiaktól, és mi az, amit elleshetnének a máltaiak a magyar gondolkodásmódból, életvitelből, akkor ezeket hogy fogalmaznád meg?
Talán amit magyarok tanulhatnának Máltától, hogy legyünk nyitottabbak, segítsük a többieket. Vannak, akiknek tényleg az az egy mosoly boldoggá teszi őket az egész napra, az az egy jó szó. Tehát talán ez, hogy akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem lenne szabad beleszólnunk, lehet, hogy akkor is jobb, hogyha megállunk ott, és megkérdezzük, hogy segíthetünk-e. És amit a máltaiak tanulhatnak a magyaroktól, hát ebből is rengeteg van, lehetne többet sportolni Máltán mindenképpen, többet foglalkozni a művészetekkel, többet segíteni az édesanyákat, hogy munkába mehessenek. Például menza egyáltalán nem létezik Máltán, se munkahelyen, se iskolában. Minden nap főzni kell, gyed, ilyenről álmodni sem lehet. Tehát mindenképpen segítheti egymást a két ország.
Ivet, nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad nekünk Málta izgalmas színes világát. A máltai élet, a kultúra, a gasztronómia és a turisztikai attrakciók megismerésében Ivet Ellul Falcon volt a segítségünkre. Köszönöm szépen, Ivet, a távoli idegen vezetést. Minden jót kívánok neked.
Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást. Minden jót neked is.
Kedves hallgatók, nektek pedig köszönöm a figyelmet. Legközelebb, egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!